12. fejezet. Macy munkakeresése nem bizonyult könnyű feladatnak, nem utolsó sorban azért, mert a kormány nemrég kiadott egy irányelvet, amelyben minden munkáltatónak azt javasolta, hogy a fegyveres erőknél szolgálatot teljesített férfiakat részesítsék előnyben a többi jelölttel szemben. Ez összhangban állt Lloyd George ígéretével, hogy Nagy-Britannia katonái hősökhöz méltó hazába térhetnek vissza. És bár a 30 évnél idősebb nők a legutóbbi választáson szavazati jogot kaptak, tekintettel a háború alatt a lőszergyárakban végzett kiváló munkájukra, most, békeidőben visszalökték őket a sor végére a munkafrontján. Macy úgy látta, akkor a legjobbak az esélyei, ha olyan munkákra pályázik, amelyekre a férfiaknak eszükbe sem jut jelentkezni. Vagy azért, mert lealacsonyítónak érzik, vagy azért, mert nevetséges a bérezés. Ezt fejben tartva állt be a sorba a város legnagyobb munkaadója, a WD&HO Wills előtt. Amikor sorra került, azt kérdezte a munkavezetőtől. Igaz, hogy csomagolókat keresnek a cigarettagyárban?
Igen, kedves, de maga még túl fiatal, mondta a férfi.
22 éves vagyok.
Túl fiatal. Jöjjön vissza 2-3 év múlva.
Macy még időben hazaért a Steelhouse Lane-re, nem késte le az ebédet, így megosztozhatott egy tálka csirkehúslevesen Harryvel, meg az édesanyjával. Másnap beállt a Harvey's borkereskedés előtt kígyózó még hosszabb sorba. 3 óra múlva sorra került, s a keményített, fehér inggalléros, vékony, fekete nyakkendős férfi közölte vele, hogy csak olyanokat vesznek föl, akiknek már van tapasztalatuk. És hogyan gyűjthetek tapasztalatot? Kérdezte kétségbeesését tőle telhetően palástolva Macy.
Úgy, hogy jelentkezik a tanonc programunkra.
Akkor jelentkezem, mondta a keményített gallérnak Macy.
Hány éves?
22.
Akkor túlkoros.
Macy ebédnél az ugyanabból a fazékból való, de a tegnapinál hígabb húsleves, meg az ugyanabból a vekniből maradt kenyérhéj mellett szóról-szóra elismételte a 60 másodperces beszélgetést.
A kikötőben mindig próbálkozhatsz, vetette föl az édesanyja.
Mire gondolsz, anya? Jelentkezzek rakodó munkásnak?
Macy anyja nem nevetett, de hát a fiatalasszony már nem is emlékezett rá, hogy mikor hallotta nevetni utoljára.
Takarítót mindig keresnek, mondta a nagymama, és Isten a tudója, hogy az a bagás az adósod.
Macy másnap már jóval napkelte előtt fölkelt, felöltözött, és mivel nem jutott mindenkinek reggeli, éhesen vágott neki a dokkogva vezető hosszú gyalogútnak. Amikor odaért, megmondta a kapuőrnek, hogy takarítói munkát keres.
Jelentkezzen Mrs. Nettlesnél,
mondta a férfi, és az irdatlan nagy, vörös téglás épület felé intett a fejével, ahová Macy egyszer már kis hián belépett.
Az ő dolga a takarítók felvétele és kirugdosása.
A férfi szemmel láthatóan nem emlékezett Macy előző látogatására. A nő nyugtalanul indult el az épület felé, de a bejárati ajtó előtt pár lépéssel megállt. Onnan nézte a kétszárnyú kapun bevonuló, elegánsan öltözött, kalapos, kabátos, esernyős férfiak hosszú sorát. Szinte földbe gyökerezett a lába, és megborzongatta a hideg reggeli levegő. Megpróbálta összeszedni a bátorságát és elindulni az imént érkezett férfiak után. Már-már feladta és sarkon fordult, amikor észrevette, hogy az épület egyik oldalajtaján belép egy idősebb, overálos nő. Macy utána eredt.
Mit akar?
Kérdezte gyanakvóan a nő, amikor Macy utolérte.
Munkát keresek.
Az jó, mondta a nő. Jól jönne pár fiatalka. Jelentkezzen Mrs. Nettlesnél.
Tette hozzá, és egy keskeny ajtóra mutatott, amelyről könnyen azt hihette volna az ember, hogy a takarítószeres szekrényben nyílik. Macy nagy bátran odalépett, és bekopogott.
Jöjjön be!
Szólt ki egy fáradt hang. Macy benyitott, az egyetlen széken egy anyja korabeli nő ült vödrökkel, felmosófával és hatalmas szappanokkal körülvéve.
Azt mondták, magánál jelentkezzek, ha munkát keresek.
Jól mondták. Mármint ha hajlandó dolgozni minden órában, amit Isten adott, pokoli kevés fizetésért.
Mi a munkaidő, és mennyi a bér? Kérdezte Macy.
Hajnali 3-kor kezdés, 7-re el kell tűnnie a házból, mert akkor jönnek ő méltóságáék, és elvárják, hogy csillogjon, villogjon az irodájuk. Vagy kezdhet este 7-kor, és dolgozhat éjfélig, ha az jobban megfelel. A bér ugyanannyi, 6 penni óránként.
Vállalom mind a két műszakot, jelentette ki Macy.
Jól van, bólintott a nő, és kiválasztott neki egy vödröt, meg egy felmosófát. Este 7-kor találkozunk, akkor majd mindent megmutatok. A nevem Vera Nettles. És magát hogy hívják?
Macy Clifton.
Mrs. Nettles a padlóra ejtette a vödröt, és a falnak támasztotta a felmosófát. Aztán az ajtóhoz lépett, és kinyitotta.
Magának itt nincs munka, Mrs. Clifton.
Macy a hónap folyamán jó néhány helyre jelentkezett. A cipőboltban az üzletvezető úgy érezte, nem vehet föl olyas valakit, akinek lyukas a cipője. A divat áru kereskedésben akkor szakadt vége a felvételi beszélgetésnek, amikor kiderült, hogy nem tud összeadni. A virágüzletbe pedig csak olyanokat vettek föl, akiknek volt saját kertjük. Nagypapa veteményese nem számított. Kétségbeesésében az egyik közeli kocsmába is jelentkezett csapos lánynak, de a tulaj e szavakkal küldte el.
Már megbocsásson, kedves, de nem elég nagyok a dudái.
A következő vasárnap Macy letérdelt a Krisztus születése templomban, és az Úr segítségét kérte. Isten keze végül Miss Monday képében jött el, aki szólt Macynek, hogy egy barátnőjének teázója van a Broad Street-en, és pincérnőt keres.
De hát nekem nincs abban tapasztalatom, mondta Macy.
Az könnyen az előnyére válhat, felelte Miss Monday. Mert Miss Tilly nagyon igényes, és szereti a maga módján betanítani a személyzetet.
De lehet, hogy túl öregnek talál majd, vagy túl fiatalnak.
Maga se nem túl öreg, se nem túl fiatal. És legyen nyugodt, nem ajánlanám be, ha úgy gondolnám, hogy nem fog megfelelni.
De arra muszáj figyelmeztessem, Macy, hogy Miss Tilly nagyon ad a pontosságra. Úgyhogy holnap még 8 előtt legyen ott a teázóban. Ha elkésik, akkor az lesz magáról Miss Tilly első benyomása, és egyben az utolsó is.
Macy másnap már reggel 6-kor ott állt Tilly teázója előtt, és 2 órán át el sem mozdult onnan. 8 előtt 5 perccel egy duci, középkorú elegáns öltözetű hölgy, akinek takaros kondyiban volt összefogva a haja, és az orra hegyén pihent a félhold lencsés szemüvege, megfordította a zárva a táblát, és beengedte a csonttá fagyott Macyt. Az állása magáé, Mrs. Clifton. Ezek voltak az újdonsült főnök asszonya első szavai. Harry a nagyanyja gondjaira volt bízva, amikor Macy munkába ment. Az óra bére csak 9 penni volt ugyan, de a borra való felét megtarthatta, úgyhogy egy jó hét után akár 3 fontot is hazavihetett. Ezen kívül váratlanul akadt még egy kis mellékes, miután este 6-kor megfordították a nyitva táblát, Miss Tilly megengedte, hogy Macy hazavigye a megmaradt ételt. Ugyanis a száraz szó egyetlen vendég száját sem hagyhatta el. 6 hónap elteltével Miss Tilly annyira elégedett volt az új felszolgáló előmenetelével, hogy rábízott 8 asztalt, újabb fél év múlva pedig már nem egy törzsvendég ragaszkodott hozzá, hogy Macy szolgálja ki. Miss Tilly úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy 12 asztalt bízott a fiatalasszony gondjaira, és fölemelte az órabérét 1 shillingre. Így, hogy hetente már 2 fizetést is kapott, Macy újra viselhette a karika és az eljegyzési gyűrűjét, valamint az ezüstözött teaszűrő is visszakerült a helyére. Őszinte pillanataiban Macy bevallotta magának, hogy Stan szabadulása, jó magaviseletére való tekintettel már másfél év múlva kiengedték, nem egyértelműen áldás a számukra. Az immár 3,5 éves Harrynek vissza kellett költöznie az édesanyja szobájába, s Macy igyekezett nem gondolni arra, milyen mennyei béke honolt a házban, amíg Stan nem volt otthon. Meglepte, hogy a férfi visszakapta a régi állását a dokkokban, mintha mi sem történt volna. Ez csak még jobban meggyőzte arról, hogy a bátyja sokkal többet tud Arthur eltűnéséről, mint amennyit bevall. De továbbra is hiába faggatta, és egy alkalommal, amikor túlságosan kitartóan ostromolta a kérdéseivel, Stan behúzott neki egyet. Másnap, Miss Tilly úgy tett, mintha nem venné észre Macy monokliát. Egy-két törzsvendégnek viszont feltűnt, úgyhogy Macy soha többé nem hozta szóba a témát a bátyja előtt. Amikor pedig Harry kérdezősködött az apjáról, Stan tartotta magát a családi megállapodáshoz, és rendre azt felelte,
az öreged elesett a háborúban. Ott álltam mellette, amikor eltalálta a golyó.
Macy a szabad idejében igyekezett minél többet együtt lenni Harryvel. Abban bízott, hogyha a kisfia iskolás korba lép és beirathatja a Marywood elemébe, sokkal könnyebb lesz az élete. Az viszont, hogy reggelente iskolába viszi Harryt, plusz kiadást jelentett. Villamosoznia kellett ugyanis, ha nem akart elkésni a munkából, délután pedig el kellett kéreckednie egy időre, hogy hazavihesse az iskolából. Miután otthon megteáztatta, a nagyanyjára bízta és visszament dolgozni. Harry még csak pár napja járt iskolába, amikor Macy a heti fürdetés alkalmával nátpálca nyomait vette észre a kisfia hátsóján. Ezt ki csinálta veled? Vonta kérdőre.
Az igazgató bácsi.
És miért?
Azt nem mondhatom el, anya.
Amikor Macy hat újabb piros csíkra lett figyelmes, és még a régiek sem halványultak el, megint faggatni kezdte Harryt, de a kisfia még mindig nem vallott. Harmadszorra Macy már vette a kabátját, és útra kelt a Marywood elemibe, azzal a szándékkal, hogy jól beolvas Harry tanítójának. Mr. Holcomb egészen más volt, mint amire Macy számított. Először is nem lehetett sokkal idősebb nála, és fölállt, amikor ő belépett a szobába. Emlékei szerint az ő idejében egyáltalán nem ilyenek voltak a tanárok a Marywoodban.
Miért veri a fiamat nádpálcával az igazgató? Vonta kérdőre Mr. Holcombot Macy, mielőtt a tanító helyjel kínálhatta volna.
Azért, mert kerüli az iskolát, Mrs. Clifton. A reggeli iskola gyűlés után nem sokkal eltűnik, és csak a délutáni futballozásra jön vissza.
És hol tölti a napjait?
Én arra tippelnék, hogy a kikötőben. És ön talán azt is meg tudja mondani nekem, hogy miért.
Azért, mert a nagybátyja ott dolgozik, és mindig azt hajtogatja Harrynek, hogy az iskola időpocsékolás, mert előbb-utóbb úgyis munkába áll a Barrington hajótársaságnál.
Remélem, hogy nem így lesz, jelentette ki Mr. Holcomb.
Miért mondja ezt? Az apjának is megfelelt az a munka.
Az lehet, de Harrynek nem fog megfelelni.
Hogy érti ezt? Méltatlankodott Macy.
Harry okos fiú, Mrs. Clifton. Nagyon okos. Ha rá tudnám venni, hogy nagyobb rendszerességgel látogassa az órákat, igazán sokra vihetné. Macynek hirtelen eszébe jutott, hogy vajon kiderül-e valaha, melyik férfi Harry apja a kettő közül. Vannak okos gyerekek, akik csak akkor fogják föl, hogy milyen jó képességűek, amikor már kikerültek az iskolából, folytatta Mr. Holcomb. És egész életükben az eltékozolt éveket siratják. Szeretném, ha Harry nem tartozna közéjük.
Mit vár tőlem? Kérdezte Macy, és végre valahára leült.
Biztassa. Biztassa, hogy maradjon itt az iskolában, és ne lógjon el minden nap a kikötőbe. Mondja meg neki, milyen büszke lenne rá, ha a tanteremben is kitüntetné magát, nem csak a futballban. Amit, ha esetleg még nem tűnt volna fel önnek, Mrs. Clifton, kár forszíroznia.
Forszíroznia?
Bocsásson meg. A lényeg az, hogy mostanra bizonyára maga Harry is felfogta, hogy az iskolai csapatba sem fog bekerülni soha, nemhogy a Bristol Citybe.
Megteszek mindent, ami tőlem telik, ígérte Macy.
Köszönöm, Mrs. Clifton, mondta Mr. Holcomb, Macy pedig fölállt és menni készült. Ha bátorítani tudná, az hosszú távon minden bizonnyal hatásosabb lenne, mint az igazgató úr nádpálcája. Attól a naptól fogva Macy sokkal nagyobb érdeklődést mutatott az iránt, hogy mi jót csinál Harry az iskolában. Szívesen hallgatta a kisfia történeteit, hogy mi mindenre tanította meg aznap Mr. Holcomb, és mivel a piros csíkok nem jelentek meg újra, úgy gondolta, hogy Harry felhagyott az iskola kerüléssel. Aztán egyik este lefekvés előtt megnézte az alvó gyereket, és azt látta, hogy minden addiginál vörösebb és mélyebb csíkok égtelenkednek a hátsóján. De ezúttal nem kellett bemennie Mr. Holcombhoz, mert a tanító másnap benézett a teázóba. Harrynek sikerült egy teljes hónapig bejárnia az órákra, mondta a férfi, de aztán megint eltűnt.
Nem tudom, mit tehetnék még, nézett maga elé tanástalanul Macy. A zseppénzét már megvontam, és megmondtam neki, hogy egy árva pennyre se számítson tőlem, amíg nem marad meg az iskolában. Az az igazság, hogy Stan bácsikája sokkal nagyobb hatással van rá, mint én.
Az bizony nagy kár, mondta Mr. Holcomb. De lehet, hogy már meg is találtam a megoldást a problémánkra, Mrs. Clifton. De csak akkor járhatunk sikerrel, ha számíthatok az ön teljes körű együttműködésére. Macy, bár még csak 26 éves volt, biztosra vette, hogy soha többé nem fog férjhez menni. Hiszen egy gyereket magával cipelő özvegy asszony nem valami jó parti ott, ahol rengeteg az egyedülálló nő. És az, hogy mindig ott volt az ujján a karika és az eljegyzési gyűrűje, valószínűleg jócskán csökkentette a teázóban kapott ajánlatok számát, bár azért egy-két vendég próbálkozott nála. A drága jó öreg Mr. Craddock nem számított, ő csak a kezét szerette fogni. Mr. Atkins Miss Tilly törzs vendégei közé tartozott, és olyan asztalnál szeretett ülni, ahol Macy szolgál fel. Délelőttönként többnyire beugrott, és mindig fekete kávét rendelt egy szelet gyümölcskenyérrel. Egyik nap Macy nem kis meglepetésére moziba invitálta őt, miután kifizette a számlát. Az asszony és az ördögöt néznénk meg Greta Garbo-val, mondta, hogy csábítóbban hangozzon az ajánlata. Nem ez volt az első alkalom, hogy valamelyik vendég randevúra hívta Macyt, de most először mutatott érdeklődést iránta egy fiatal, jóképű férfi. Volt egy jól bejáratott válasza, amely addig a legkitartóbb udvarlóit is elriasztotta.
Igazán kedves magától, Mr. Atkins, de ha van egy kis szabadidőm, azt inkább a kisfiammal töltöm.
Egyszer azért csak tud kivételt tenni, erősködött a férfi. Nem adta föl olyan könnyen, mint a többiek. Macy vetett egy gyors pillantást a férfi bal kezére, jegygyűrűnek hírehamva sem volt, sőt, szerencséjére halván nyom sem jelezte az ujján, hogy lenne gyűrűje, amit mostanra gondosan levett.
Igazán kedves magától, Mr. Atkins, hallotta a saját hangját Macy,
beleegyezett, hogy csütörtök este, miután lefektette Harryt, találkozzanak. Szólítson Eddie-nek, mondta a férfi, és egy 6 pennis érmét hagyott ott borravalónak. Macy le volt nyűgözve, amikor Eddie egy lapos orrú Morrisszal jött érte, hogy elvigye a moziba, és meglepetésére a férfi végig a filmre figyelt, amíg ott ültek a hátsó sorban. Pedig nem bánta volna, ha átkarolja a vállát, sőt, azt latolgatta, mennyit engedjen meg neki az első randevún. Miután legördült a függöny, rázendített az orgona, és a nézősereg fölállt, hogy elénekeljék a himnuszt. Van kedve inni valamit? Kérdezte a moziból kifelé menetedi.
Haza kéne érnem, amíg még járnak a villamosok.
Az utolsó villamos miatt ne aggódjon, Macy, amíg Eddie Atkinssel van.
Hát akkor rendben, egy gyors ital belefér, mondta Macy, miközben a férfi a szemközti Red Bull kocsma felé vezette. És mivel foglalkozik? Kérdezte Macy, amikor Eddie letett elé az asztalra egy pohár narancslét.
A szórakoztató iparban dolgozom, felelte a férfi, de nem bocsátkozott részletekbe, inkább ismét Macyre terelte a szót. Nekem ugyebár nem kell megkérdeznem, hogy maga mit csinál. A második narancslé után Eddie az órájára nézett. Holnap korán kezdek, úgyhogy jobb, ha most hazaviszem. A Steelhouse Lane felé menett Macy Harryről csevegett. Elmondta, mennyire szeretné, ha a kisfia bekerülne a Krisztus születése templom kórusába. Edith úgy tűnt, őszintén érdekli a dolog, és amikor a kocsi megállt a 27-es számú ház előtt, Macy arra számított, hogy megcsókolja. De a férfi kiugrott, kinyitotta neki az ajtót, és elkísérte az ajtóig. Macy leült a konyhaasztalhoz, és elmondott az édesanyjának mindent, ami aznap este történt, illetve nem történt. Nagyi csak ennyit fűzött hozzá.
Vajon miben sántikál?